de már semmit se látó szemei törög, és megdöglik. Véres nyál önti el a száját, ezzel a dolog el van intézve, és a győzelem a mi zászlóaljunké. 3 hónap múlva foggyul ejtjük az orosz cárt, akit ellenséges repülőgépek őriznek. Houska őrmesternek leviszi a fejét egy aknan, no, de a teste tesz még néhány lépést, céloz, és még lelő egy ellenséges repülőgépet. Magától értetődik, hogy egy győzelmünket Sömbrunnban szűk családi körben ünneplik meg. No, persze, érzékeny veszteségeknek is kell lenniük. Na, halottak nélkül nem zászlója, zászlója. Az egyik egy patakocskánál esik el, a másikat a strapnel passzírozza széjjel. Persze, erre a balonra, aki olyan bárgyún néz ránk, egészen másféle halál vár. Golyó, vagy a srapnel. Őt lasszóval fogja megfojtani egy ellenséges repülőgép, amit éppen fölfalja Lukás főhadnagy ebédjét.
Mi csinálja, bajtársak? Hát mi az Úristen csinálja, ha egyszer ilyen nekem a természetem?
Ha az Úristen nagybélűeket is teremtett Balón, akkor az Úristen gondoskodik is róluk.
Ha gondolja Balón, az ászlóaj történetében nem lesz említés arról, hogy magát zabálás közben érte a hősi halál, a tisztikonyha és a lövészárok között. Magát együtt fogják említeni zászlóaljunk összes többi katonájával, akik elestek birodalmunk dicsőségéért. Mint például Vanyek számvívő őrmester.
Mi? Ezt te nekem milyen halál szánt?
Várj, nem bizony gyorsan. Maga a Kralupiba való, nem igaz?
Oda, Milinácsik utcához van.
Na jó, akkor írja meg haza Kralupiba, hogy nyomtalanul el fog tűnni.
Ki?
Maga. De csak óvatosan írja, mert az is lehet, hogy súlyosan sebesülve feküszik a drótakadályok mögött. Egy egész napot hever ott a roncsolt lábával, étlen, szomjan, hűsieségtől övezve. Éjszak az ellenség odavilágít, látja, hogy mozogott valami, és rapnel esőt zúdít magára. A maga testrészei meg a sok robbanástól pörögve hasítják a levegőt, és nagyszerű diadalunkról zengenek győzedelmi éneket.
De azért ezt megspórolnám. Legalább a drótakadály.
Lehet. Mindent lehet, számívő úr, csak kimaradni nem lehet. Mert mindenkire sor kerül. Zászlóaljunk minden katonája kitünteti magát, úgyhogy hamar betelnek győzelmünk dicső lapjai. És szeptemberre már semmi se lesz zászlóaljunkból, csak ezek a dicső lapok. Dicsőség az elesettek emlékének. Az ő szeretetük a monarchia iránt, a legszentebb szeretet, mivel a halálban érte el tetőpontját.
Figyeljen, Marek, én velem mi lesz?
Tényleg, mi lesz?
Sose féljen, maga is itt van valahol, meg a Jurajda szakács is, várjunk. Itt is van, 15. oldal.
Na.
Szeptember 3-án elesett Hodonszki telefonista Jurajda zászlóaj szakáccsal együtt.
Tessék!
Példátlan hősiesség! Előbbi a fedezékben élete kockáztatásával vitte a telefondrótot, utóbbi látva, hogy az ellenség részéről a bekerítés fenyeget, egy kondér rotyogó levessel az ellenségre vetette magát. Rémületet és égési sebeket okoz vannak soraiban.
Na, ez hülyeség.
Miért? Nem jó? Na, jó, hát hogyha akarja, Hodonszki magát széttépheti akna is. Maga Jurajda meg lehet mérges gázok áldozata, amelyeket az orra alá tartanak, amikor már nincs mivel védekeznie.
Na,
tessék,
és ezt mind
uraim,
érted, Marek.
Így van, még meggondolhatják, de az biztos, hogy lelküket éjjel szeretett zászlóaj parancsnokok kiáltással adják.
Hát, önkéntes, maga se bolondul, mámen.
Ez igaz. Miért? Ez nem vicc.
Mi?
Legfeljebb annak látszik. Mi? Egy ilyen vicc, hogy én a mérges gázok áldozata leszek, komoly jóslatokat
ne,
is tartalmazhat. Amikor az ember lelki szeme bizonyos titkos erők hatása alatt fellebbenti az ismeretlen jövő fájtlát.
Micsoda?
Igen, is egy fájtlát. Miért ne? Például az ázalékok képesek megújítani a saját testüket. És például bárki letépeti egyik farkát, mégis újra ki fog nőni.
Na, ez viszont igaz.
Ha az embereknél is így volna, akkor annak az osztrák hadvezetés nagyon is örülne.
Minek a gyíkok?
Letépi a katonának a fejét, a lábát, a gránát. Se baj, nő helyette másik. És egyáltalán nem lennének rokkantak. Egy olyan katona, akinek folyton új fejebek kezenőne, okvetlen értékesebb volna, mint egy egész dandár.
Minden kettévágott testrész megújhodik, csata után a csatában résztvevő osztrák katonaság meg 3-szorozódna, meg 10-szereződne, minden lábszárhoz új, friss baka nőne, a végén már új csatatereket kéne nyitni, új és új csatatereket, hogy elférjen ez a töménytelen osztrák katonaság, és már rég kiszorítaná az ellenséget, de csak szaporodna, fölrobbanna és szaporodna, beláthatatlan fejlődés, uraim! Az ostoros véglényeké a jövő!
mester úr?
Nem tudom. Olyasmit mondanak, hogy valami volt a sineken azért. Vagy most már szabad a pálya. Úgy sem vinna Brestov, Radvány. Meg sem állunk szanokig, ott aztán ki leszünk vagonérozva is. Egyenesen a frontra vasároljunk.
Örvendezzetek vélem együtt, mert erre voltam a nyolcast, és megkaptam az én lapjaim között az adó királyt, meg az ászt.
Nagy disznód van neked, önkéntes.
Féli, Zsoltom a kérted el.
Add is írásból, Zsolt fizetéskor van egy számvívő őrmester úr. Nekem fizesse ki.
Jaj, ne buslak, hogyha dolgozni. Szerencséd van, mindjárt az első geffetben fűbe harapsz. És van nektek csurókat a nyála a Zsoldod után. Írd csak alá neki nyugodtan.
Én nem eshetek el, mert telefonista vagyok. És a telefonisták mindig a fedezékben ülnek. A drót lerakás, meg a hibajavítás pedig mindig csak a geffet után szokott lenni.
Ja.
Nem tudom.
De...
Amikor én rukból eljöttem, éppen a 28. tanfolyamot indították meg a telefonisták részére, mert úgymond hullanak, mint az őszi legyek.
Egy szóval veled nagyon ki van tolva.
Kós, nénike, kós.
Nézzük csak. Feljegyzéseimben az szerepel, hogy Hodonszky telefonistát aknarobbanást temeti be. Kriptájából a következő telefonüzenetet küldi a stábnak. Meghalok, és gratulálok zászlóhajamnak a győzelemhez.
Ezzel meg lehetsz elégedve. Vagy akarsz hozzá még valamit? Emlékszel a Titanic telefonistájára, aki a süllyedő hajón még folyton telefonált az elsüllyedt konyhába, hogy mikor lesz már készen az ebéd?
Rajtam nem olyan. A haldoklő Hodonszky felkiáltását esetleg ki lehetne egészíteni azzal, hogy az utolsó pillanatban még beleordít a telefonba.
Üdvözöljétek nevemben a vastagban!
Oda nézzetek!
Mi van? Mi? Ez egy leégett fenyőfa.
De mi lóg rajta?
Valami katonabakancs, ha jól látom. És az ottan benne. Az egy darab lábszárcsont.
Hát... ennek már a felesett tréfa. És mi lehet az a sok fehér a dombon?
Az ott. Katonatemető, keresztekkel.
Neked is olyan lesz, Balón, ne féljél. Csak addig ne hagyd el a sapkád, mert ha nem tudod a keresztre akasztani, szabály szerint, akkor kikötnek, de legalábbis kapsz egy jó kis laktanyafogságot.
Szűzanyám.
Neked van családod, Balón. Lesz, aki megsirasson.
Istenem.
Hallottam egyszer egy beszédet. Jaj, nagyon szép beszéd volt. Egy hülye ezredes mondta, hogy mikor megfán hulla, egy hulla a családnak, családi kötelék elszakadta, és mégis megvan sokkal több, megvan egy held, egy hős, mert áltozta életét a nagyobb családra, a Vaterlandra.
Na, rosszabb az ilyen családba. Legalább mennénk gyorsabban.
Nem lehet még új a pálya, mert az előző szétbombázták, és még óvatosnak kell lenni. Aztán majd szétbombázzák ezt is.
Svejk. Egy derék katona kalandjai a világháborúban. Jaroszláv Hasek regényét Réz Ádám fordításának felhasználásával rádióra alkalmazta Parti Nagy Lajos. A 25. rész hangzott el. A szereposztása következő volt. Hasek, Garas Dezső. Svejk, Bán János. Szágner kapitány, Revicki Gábor. Lukás főhadnagy, Máté Gábor. Dubhadnagy, Hauman Péter. Marek egyéves önkéntes, Rudolf Péter. Vanyek számvívő őrmester, Kaszás Attila. Balón tisztiszolga, Huszár László. Hodonszky telefonista, Gáspár Sándor. Jurajda szakács, Vajdai Vilmos. Közelműködtek a Nemzeti Színi Akadémia növendékei. A zongoránál Darvas Ferenc, zenei szerkesztő Molnár András. A felvételt Borlai Kinga és Kulcsár Péter készítette. A rendező munkatársa Berecki Sándor és Kálmán János. Dramaturg Varga Viktor. Rendezte